Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is Simor András, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Még a kamatokhoz egy kérdés erejéig. Több elemző azt gondolja, hogy év végig nagyjából még 1%-kal csökkenhet az alapkamat, úgy látják, hogy ennek lehet realitása. Mit szól ez a várakozáshoz?
Hát ebben a kérdésben a monetáris tanács különböző tagjainak vannak elképzelni, de nincs a monetáris tanácsnak egy egységes álláspontja, de álláspontja sincs, még nem egységes álláspontja sincs. Ebben a kérdésben mi nem foglaltunk állást. De egy pillanatra visszatérnék itt a nemzetközi környezetre, azt gondolom, hogy ez releváns. Ugye Magyarország nyilván a befektetők szempontjából valamivel kockázatosabb ország, mint mondjuk Németország, vagy az eurórendszer, az euróval fizető országoknak a nagy része, vagy talán mindegyike. Ebből következően a magyar hitelfelvevőnek prémiumot kell fizetni, úgynevezett kamatprémiumot kell fizetni, ahhoz képest a kamatfeltételekhez képest, amit az eurórendszer országai fizetnek. És hogyha megpróbáljuk összehasonlítani ezt a kamatprémiumot, akkor azt látjuk, hogy a hosszú 5-10 éves euró államkötvények azok olyan 4,5% körül vannak, az amerikai hosszú államkötvények olyan 5% körül vannak, és a hosszú magyar államkötvények pedig 6,5-7% körül vannak. Tehát van egy olyan 2-2,5%-os kamatprémium, ami hosszú távon és tendenciában egyáltalán nem magas, figyelembe véve a nagyobb kockázatot, amit Magyarország jelent. Ha rövid távú kamatokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy az euró rövid távú kamat, az alapkamat az 4%, a miénk most 7,3/4, tehát az 3,3/4%. Ha visszatekintünk 2003-ig mondjuk visszamenőleg, azt látjuk, hogy a különbség sosem volt kevesebb, mint 3,5%. Tehát az eurókamatokhoz képest, bár mi azt gondoljuk, hogy nagyon magasan van a forint kamat, az eurókamatokhoz képest mi egyáltalán nem vagyunk olyan nagyon magas szinten, különösen figyelembe véve azt, hogy az elmúlt pár évben azért a magyar gazdaságpolitika hitelessége az enyhén szóval megingott, és ugye próbáljuk ezt a hitelességet visszaállítani, de hát azért ehhez még sokat kell tenni. Úgyhogy ennek tükrében kell mérni azt, hogy mennyi kamatcsökkentési lehetősége van még a jegybank monetáris tanácsának a következő hónapok. Én azt gondolom, hogy ez egyrészt attól fog függni, hogy ezeket a bizonytalanságokat, a belső gazdasági, illetve a külgazdasági bizonytalanságokat, azokat hogy tudjuk csökkenteni, hogy mennyire csökkennek, és mennyire tudja a tanács eliminálni, és másrészt, hogy ez a bizonyos kockázati kamatprémium, ez hogy alakul a világban, a fejlődő, feltörekvő országok által fizetett plusz kamat rés, az tovább szűküle, vagy pedig nem.
Nem csak ebben van nyilván kockázat, hanem az árfolyam ingadozásban is. Ezzel kapcsolatban azt lehet olvasni a sajtóban, hogy ebben van, nem is napjaink, de egy későbbi vita a Magyar Nemzeti Bank, illetve a kormányzat között. Jelesül legalábbis olvasni, hogy a Magyar Nemzeti Bank szorgalmazna, hogy az árfolyam sávot szüntessék majd előbb-utóbb meg. Na most ugye, aki hallgat minket, és mondjuk nem feltétlen közgazdász, az tudja, hogy van egy legalábbis hallhatja a hírekben, hogy van egy sáv, amin belül mozoghat a forint szabadon, és csak ennek a két szélén kell beavatkozni a jegybanknak, attól függően, hogy melyik sáv, melyik részén vagyunk, 240 forint, illetve 324 forint között. Mi arra várható az, vagy várható-e az, hogy ez megszűnik?
Ebben a kérdésben én semmi újdonságot nem tudok mondani, tehát igazából nem nagyon érdemes erről nekem most beszélni, hiszen amit elmondtunk, más ebben a kormány és más a Nemzeti Bank álláspontja. Mivel egységesen lehet csak döntést hozni, ebből következően a sáv van, a Nemzeti Bank e szerint dolgozik, és ha szükséges és kell, akkor beavatkozik a sáv szélén, egyébként pedig teszi a dolgát és alakítja a monetáris politikát. A jövőre vonatkozólag pedig nem akarnék spekulációkba bocsátkozni, mert nem tudom, én a kormány álláspontját nem tudom befolyásolni, és nem is tudom kiszámítani, hogy ők mikor változtatnak esetleges álláspontjukon.
Mi értelme van egyébként az árfolyamsávnak? Mondjuk most az hallgató, az, aki nem közgazdász, annak ez, miért fontos ez? Miért lehet ez fontos vita például a kormányzat és a jegybank között?
Amennyire én meg tudom ítélni, a kormány álláspontja ebben a kérdésben az, hogy az árfolyamsáv hozzásegít ahhoz, hogy az árfolyam az kevésbé legyen volatilis, tehát kevesebb nagy mozgása legyen, stabilabb legyen az árfolyam, úgy tetszik, és ez kiszámíthatóbbá tegye a gazdaság szereplői számára a gazdálkodást. Másrészt pedig van egy olyan félelem a kormány, néhány kormánytagban a tekintetben, hogy az esetleges eltörlés az árfolyamnak az egyet jelentene az árfolyam további erősödésével, és ez kedvezőtlennek tartják az exportőrök szempontjából.
De ön szerint az erős forint az jó?
Hát ugye onnan kéne elindulni, hogy mi az, hogy erős forint.
Igen.
Ugye? Mert innen kéne elkezdeni, és ebből a tekintetben érdemes néhány oldalról megközelíteni ezt a kérdést.
Hát most erős azért nyilvánvaló, hiszen az erős sáv széléhez közelít a forint 245.
Nem mondjuk azt, hogy nyilvánvaló, próbáljunk egy pár dolgot végiggondolni a tekintetben, hogy erős-e ez a forint. Én nem mondom, hogy nem, csak azt mondom, hogy próbáljuk meg végiggondolni, mielőtt ítéletet mondanánk. Először is meg kell nézni, hogy a forint az euróhoz képest hogy alakult az elmúlt években. És azt látjuk, hogy eltekintve két periódustól, az egyik az a bizonyos sávmódosítás, ami olyan híressé vagy hírhetté vált sávmódosítás, és második eset pedig a tavalyi, ugye, tavaly év közepi ugye, válságos jelenségek, a kormány gazdaságpolitikát, illetve a költségvetési kiigazítást ehhez kapcsolódóan. Tehát ezektől az időszakoktól eltekintünk, akkor a forint 2.45-2.55 között mozgott, most már imáron több mint 4 éve. Tehát a forint nominálisan nem erősödött 4 éve, míg más környezetünkben lévő devizák, mint például a szlovák korona, cseh korona, lengyel zlotyi, amivel leginkább összetudnánk magunkat hasonlítani, azok bizony hozzánk képest erősödtek. Tehát ez az első dolog, amit szeretnék mondani. A második dolog, meg lehet ezt nézni reál árfolyam oldaláról, és megnézni, hogy ha belekalkuláljuk az inflációs különbségeket, és azt mondjuk, hogy hát Magyarországon volt egy jelentős infláció, ezt is tegyük bele a képbe, és úgy is nézzük meg, hogy erősödött-e a forint, akkor azt látjuk, hogy igen, valamelyest erősödött a forint, ha ezt is figyelembe vesszük, de a környező országok devizái ennél jóban erősödtek. Tehát ismét jogos a kérdés, akkor mihez képest mondjuk azt, hogy erős a forint? A feltörekvő gazdaságokkal kapcsolatban általánosan elfogadott egy olyan tapasztalat, hogy a devizák erősödnek. Miért? Azért, mert ezek az országok általában gyorsabban növelik a termelékenységüket, mint a fejlett országok, és ez a devizák reál felértékelődésében ölt testet. Tehát egyáltalán nem szokatlan az, hogy egy feltörekvő, gyorsan fejlődő ország devizája az erősödik. Magyarország devizája sokkal kevésbé erősödött, mint a hozzánk hasonló helyzetben lévő országok devizája. Tehát ismételten érdemes feltenni a kérdést, hogy erős-e a forint. És akkor még ehhez azt is hozzátenném, hogy az 2000-es években Magyarországon bármennyire is meglepetésként hangzik, a termelékenység az gyorsan növekedett, legalább olyan gyorsan, mint a környező országokban, tehát azt lehet mondani, hogy költségoldalról nincs nyomás a forinton. És akkor még valamit hadd tegyek hozzá, hogy sokszor azt szokták mondani, hogy hát Magyarországon nagyon magas az infláció, és hát ennek inflációnak ugye összehasonlítva a többi országgal, és ez olyan költségnyomást gyakorol a vállalatokra, hogy versenyképtelenül válnak, hogyha a forint az megfelelően reagál. Igen ám, csak hogy amikor az inflációt nézzük, akkor meg kell különböztetni a versenyszektoron belül azoknak a jószágoknak az inflációját, amik az import-exportban szerepelnek, amivel kereskednek, és meg kell különböztetni a szolgáltatások inflációját, aminek nincs hatása a kereskedelemre. És azt látjuk, hogy Magyarországon az iparcikkek inflációja az közel van a nullához. Tehát akkor hol van az a versenyhátrány, amit a magyar cégek szenvednének esetleg, vagy szenvedhettek volna?
Innen folytatjuk, hírek jönnek. Vendégünk ebben az órában Simor András, a Magyar Nemzeti Bank elnöke.